Szevasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt nem mondom, hogy így a kezdéssel kapcsolatban minden nagyon parádésan és zökkenőmentesen ment ma reggel, de remélem, hogy a Falka ösztön közben már minden rendben fog menni. Jó reggelt mindenkinek! Két gondolat Valiszka Lacitól az elejére, mert éppen most érkezett és nekem kapura jön. Ezt az eredménysor Daniele De Rossi is tudta volna hozni, sőt, na erről beszélgetünk ma, hogy van-e rá esély és mekkora esély van rá, hogy Daniele De Rossi visszatérjen a Rómához, mert erről egyre többen és egyre hangosabban beszélnek Rómában. A másik pedig, hogyha csütörtökön 11-est ítéltek ellenünk azért, akkor vasárnap miért nem kaptunk egyet sem, ugyanolyan kezezés és taposás. Na hát ezekről is majd beszélek bizony bővebben, mert a mai Falka ösztön az nem lesz mentes a bírózástól, erre mindenkinek előre szeretném felhívni a figyelmét. Különösen azért nem lesz mentes a bírózástól, mert teljesen van okunk, és tegnap délután óta pedig jogunk is arra, hogy nekiálljunk bírózni, hiszen maga az olasz bírók főnöke mondta azt korábbi nyilatkozataiban, hogy amit a játékvezető és a VAR bíró összehoztak ezen a mérkőzésen Baldanzi megtaposásánál, az skandalum, az 11-es, mind a kettejüket ez alapján, a korábbi Rocky nyilatkozat alapján, amely kifejezetten a taposásokról szólt, bizony el kell majd tiltani, hiszen akkor a játékvezető megmondta egy egyértelmű nyilatkozatban, hogy ezek az esetek mind a szándékvizsgálata nélkül 11-est érnek. Ezt a játékvezető és a VAR játékvezető nem látta, vagy nem hallotta ezt a nyilatkozatot, vagy nem mondták elég egyértelműen nekik, de hát először azért foglalkozunk a saját problémáinkkal, és utána majd rátérünk a játékvezetés körüli problémákra, meg Aureliano személyére, mert azért azt gondolom, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa, meg úgy jár, mint egy kacsa, meg sárga, mint egy kacsa, meg minden baja van, mint egy kacsa, az kacsa. Tehát Aurelianóról már nagyon-nagyon nehéz a jó indulatot feltételezni velünk szemben, azt gondolom, úgyhogy amikor le akarunk iratkozni róla, akkor azt nem véletlenül tesszük. Nos, kezdjük a Monza elleni mérkőzéssel. Sok téma egyébként ezen kívül mára nincsen. Én ígértem, hogy egy picit belemászom abba, hogy mi is történt a Rómával ebben az első néhány fordulóban, ebben az első hét fordulóban a válogatott szünet előtt. Hogy állunk, hol kellene állnunk, és mi az, amit eddig elértünk, és milyen irányba tartunk. Pár dolgot megnéztem, és elég sok érdekességet találtam szerintem. De hát mindenek előtt kezdjük a Monza elleni mérkőzéssel. Ha egyéb zajok vannak a házban, az azért van, mert zajlik az élet körülöttem, ezért elnézést kérek. A kezdőcsapat szerintem izgalmas volt. Én bírtam. Dybala nem volt, ezt ugye megtudtuk a mérkőzés előtt, hogy Dybala sérülést szedett össze az utolsó edzésen, és ezért nem játszik ezen a meccsen, és nem utazik el az argentin válogatott két világbajnoki selejtezőjére. Hummels ezúttal nem megsérült, vagy éppen nincsen olyan fizikai kondícióban, hanem megbetegedett egy nappal a mérkőzés előtt, mint azt én a legutóbbi Espresso Romano után megtudtam, úgyhogy ő ezért nem volt a mérkőzésen, és sokáig azt tartotta magát, hogyha Dybala nem játszik, akkor Baldanzi lehetőséget fog kapni a kezdőcsapatban. Azonban, amikor kihirdették a kezdő 11-eket, akkor láthattuk, hogy Baldanzi nincs elől a kezdőcsapatunkban, mégsem kap lehetőséget, Koné újra ott van a kezdőcsapatban, Pisilli csere, és Dovbik mögött Pellegrini játszhat majd. Úgyhogy ez egy izgalmas, érdekes kezdőcsapat volt szerintem, és az első 30 percben én azt gondoltam, hogy ezt Juric eltalálta. Jó kezdőcsapatot küldött fel, jó szellemben focizott a csapat. Az Elfsborg elleni meccs után én arra voltam leginkább kíváncsi ezen a mérkőzésen, hogy milyen lesz a csapat hozzáállása, mert az Elfsborg elleni meccs után jöttek az első olyan hangok, amelyekről ti beszéltek a chatben, hogy mi van, ha De Rossi visszatér a Rómához. Én megmondom őszintén, engem a hideg kirázott ettől a gondolattól, mert tényleg olyan fejetlenséget mutat, ami már ilyen, nem hogy Napoli, ilyen Palermo szintű, még a klasszikus, a régi Zamparini féle Palermo szintű fejetlenség, fejnehézség, az elnök napi hangulatától függ minden a csapat körül, hát erre olasz kis csapatok szoktak hajlamosak lenni, nem pedig olyan csapatok, amelyek a nagyok közé vágynak, és amelyek mögött, főleg amelyek mögött ekkora szurkolótábor van, amely elvárja a kiszámíthatóságot, elvárja a stabilitást. Szerintem mi, szurkolók elsősorban ezt várjuk el egy klubvezetőtől. Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Pallotta volt az elnök, mennyire utáltuk azért, mert megvette Salát, meg Rüdigert, és aztán két-három, meg Alissont, és két-három-négy év múlva meg elpasszolta őket 30 millió euróval többért. Mi teljesen kivoltunk akadva, hogy ilyet hogy a francba lehet csinálni, de abban a korszakban ez tudta garantálni a stabilitást, mert ez volt a gazdasági szempont. És amikor megérkezett az ötödik olyan játékos, akiről sejtettük, hogy mondjuk Angliában kevésbé kapott lehetőséget, nézzük meg, akkor pontosan tudtuk, hogy két-három év múlva el fogja adni őt Pallotta, hogyha megy neki a játék. Amikor ment neki a játék, akkor már láttuk, hogy igen, ennek a kifutása bizony az, mert James Pallotta az elnök, hogy vettük 12-ért, el fogjuk adni 40-ért, és majd annak a 30-nak örülünk, mert abból tudjuk eltartani a csapatot. Most a kiszámíthatóság szerintem Friedkinéknél is megvolt. Az volt a kiszámíthatóság, hogy itt vannak Friedkinék, hajlandóak áldozni erre a csapatra, a legfontosabb azonban a szurkoló, és mindig ő van a középpontban, és aztán unásig ismételtem már, hogy hány ponton kezdték el a saját maguk által évek melójával kialakított képet tönkretenni villámgyors döntésekkel. De azért nem véletlen, hogy James Pallottát és Friedkinéket egy lapon említem, mert az a fejetlenség, ami most van, olyan én nem is tudom egyébként, hogy volt-e Rómában az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben. Tehát én ekkora fejetlenséget, meg edzők körüli ekkora őrületet, aztán megszépülnek az emlékek, simán lehet, hogy volt ilyen, de utoljára ilyen Rossella Sensi, ilyen átmeneti időszakban, meg mindenféle Di Benedetto, meg ilyen korszakokból emlékszem, ekkora fejetlenségre, mint amilyen fejetlenség most van a klubházban. És ez bizony nem jó, mert ez váratlanul jön. És ezért, éppen ezért, hogy visszakanyarodjak a meccshez, arra voltam kíváncsi, hogy akkor most mi van? Vannak ezek a pletykák, hogy De Rossi visszatérhet, Juric egy tisztességesen, normálisan dolgozó ember szerintem, aki időnként érdekesen lát dolgokat a csapat játékával kapcsolatban, de nézzük meg, hogy milyen lesz. És a szezon legjobb 30 percét kaptam a csapattól az első fél órában. De az biztos, hogy a legjobb játékot kaptam Dybala nélkül, amit mostanában láttam ettől a csapattól, mert azt ne felejtsük el, hogy nem volt Dybala ezen a mérkőzésen, és ezzel együtt hát lubickoltunk a meccsben. Úgy néztünk ki az első fél órában, ha most csak ezt a 30 percet kiveszem, akkor úgy nézett ki a Róma, mint egy formában lévő csapat, amelyik kopogtat folyamatosan a sereghajtó otthonában a kapun, hogy mindjárt bejövök, jó formában vagyunk, úgyis tudjuk, hogy gólt fogunk lőni, duzzadunk az önbizalomtól, beindulások vannak, lövések vannak, kontrolláljuk a játékot, minden oké, okay. Előbb-utóbb gólt fogunk rúgni, csak mi nem rúgunk gólt. Csak mi nem tudtunk gólt szerezni. Volt Koné lövés, több is, Pellegrini lövés, több is. Nagyon, nagyon jól játszott a Róma az első fél órában. És aztán kipukkadt minden. Talán elfáradtunk, talán összecsináltuk magunkat attól, hogy egy sima összjáték után összebogozták az összes cipőfűzőjét, az összes jobb oldalunkon játszó és védekezési feladattal bíró játékosunknak, és Daniel Maldini lövése bizony egy hatalmas zicser volt, amit Svilár meg tudott fogni. Talán elfáradtunk, de azt mondjuk nem hiszem, de látszott az első fél óra hozzáállásán az, hogy ez számunkra egy mini döntő. És én ezt nagyon szerettem. És a meccsről most nem csak azért, mert már másfél nap eltelt azóta, hanem mert szerintem nincs értelme túl sokat beszélni erről. Magáról a meccsről még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy az ezt követő 60 perc viszont totálisan kiábrándító volt. Tehát ne hagyjuk azt, hogy a saját fejünkben a 11-es környéki teljes joggal kialakult probléma, meg vita, meg reklamáció elfedje azt a 60 percet, ami ezután jött, mert az ezt követő 60 perc az úgy volt szar, ahogy volt. Nem volt semmi arra emlékeztető jelenet, amit az első 30 percben láthattunk. Egy valakinek köszönhetjük azt, hogy ebből majdnem győzelem lett. Őt kb. Úgy hívják, hogy Dovbik, aki a legnagyobb helyzetét kihagyta a mérkőzésen. A második helyzeténél azt gondoltam, hogy már el fogja rontani, és berúgta, és én ennek nagyon örültem, és azt gondoltam, hogy ezzel kb. Meg lesz a meccs. Aztán jött egy egyenlítő gól, megint egy ordító védelmi hibából, és aztán még volt igazából egy komoly helyzetünk, amit Koné tekert mellé, de hát nagyon úgy tűnik, hogy Koné ezen a napon lőtt, de nem talált kaput. Nem baj, Koné előrelépett szerintem játékban, Koné jobban tudja, hogy hol kell neki helyezkedni. Koné most nem kérte el hátul a labdákat, hanem ha figyeltétek, 10-15 méterrel előrébb helyezkedett, és kiválóan játszott. A cserék most olyan nagyon-nagyon nem tudtak szerintem hozzátenni a játékhoz. Baldanci nyilván kicsit később jött, mint azt szerettük volna, és ő hozzá tudott volna tenni, hogyha azt a 11-est a játékvezető befújja, de nem fújta, úgyhogy egy 1-1-es döntetlennel ért véget ez a mérkőzés. És akkor beszéljünk arról a Dovbikról, aki az elmúlt 4 meccsen 3 gólt szerzett, és aki jelenleg a gólkirály jelöltek között egy 10-szeres szorzóval azért elég előkelő helyen áll. Ugye vezet Vlahovic 3,5-lel. Vlahovic minden emberi számítás szerint a Juventus 11-eseinek is elvégzője. Ő mögötte jön Lautaro Martínez egy 4-es szorzóval. Az előző 7 bajnokin Dovbik 3 gólt, az első 7 bajnokián Dovbik pedig 3 gólt tudott szerezni, és így egy 10-es szorzóval ő azért ott van nagyjából az élbolyban, úgy az 5.-6. hely környékén. Ilyen jól utoljára első római szezonjában Salah, Dybala és Lukaku tudott szerepelni, akik szintén az első 7 bajnokin 3 gólt szereztek. 2014-ben El Sharawi volt ennél jobb, aki 4 gólt lőtt az első 7 bajnoki meccsén. Én azt látom, hogy Dovbik nagyon rendben van, hogy Dovbik erejeivel, fizikai erejével iszonyúan fel tudjuk venni a versenyt bármelyik ellenfél védelmével. Dovbik fizikai erejéhez, hogyha önbizalom is társul, már pedig most már minden oka megvan rá, hogy önbizalom is társuljon hozzá, akkor Dovbik a széria egyik legjobb csatára lesz, és beváltja azokat a hozzáfűzött reményeket, amiket gondoltunk róla, hiszen a La Liga gól királyaként érkezett meg mégiscsak azért az olasz bajnokságba. Nincs könnyű dolga, iszonyú sokat melózik, de ő az a csávó, aki lehajtott fejjel túrja a földet, ha kell, és addig megy, amíg gólt nem szerez. Ennek volt eredménye az a gól is, amit most szerzett, és tök igaza van Tomásnak, aki azt írja, hogy csak ne sérüljön meg, mert kiesünk. Teljesen igazad van. Az egy életveszély, hogy mögötte az általam egyébként kedvelt Somorodov a cserecsatár, mert ez nagyon szarul néz ki, de hát tavaly azt hittük, hogy jobb lesz, mert Belotti volt a cserecsatárunk, aztán az se volt sokkal jobb. Úgyhogy az első 30 perc az szuper volt, a hátralévő 30 perc pedig botrányosan rossz volt ezen a mérkőzésen. És mielőtt még a 11-essel foglalkoznánk, szeretnék mutatni nektek valamit. Néha elhozom, ugye a Vocegiallo Rossai, ez az XG mutató, amit én az AS Róma datáról szedtem egyébként, ez azt mutatja, hogy a Róma enyhe fölényben volt, ami az XG-t illeti, egy olyan 1.5-1, de hát nem raktunk közé annyit, hogy azt mondhassuk, hogy mindenképpen győzelmet érdemeltünk ezen a meccsen. És ez az embernek büdös. Azért büdös, mert hát azért volt 15 lövésünk, és az ellenfélnek meg 3. Hogy a francba létezik az, hogy nem tudunk közé rakni akkora különbséget, ami a győzelemhez kellene, ha az ellenfélnek összesen nem 3 kaput találó lövése van. A Monzának az egész meccsen összesen 3 darab lövése volt. Ebből volt az első hatalmas nagy fehér lépcső, Daniel Maldini zicsere, amit megfogott Svilár. A második volt Dani Mota gólja, és aztán még volt egy ilyen szánalmasnak bátran nevezhető lövés, amin egy kis kocsit át tudsz tolni, annyira nem lépcsőfok. Szóval 3 lövést engedélyeztünk, és ebből 1,12-es XG-t hozott össze a Monza. Ez azt jelenti, hogy a 3 lövésből 2 azért egy gólt, tehát mind a 2 óriási helyzet volt. kétszer hagyott ki a védelmünk az egész mérkőzésen, de akkor olyan zicsert engedtünk az ellenfélnek, amiből egyértelműen akár két gólt is szerezhetett volna. És két dolog fontos ezzel kapcsolatban, most egyelőre csak az elsőt mondom el, mert a másodikhoz hoztam részletesebb statisztikát is, az az, hogy amit a múltkor mondtam, az átlag 0,05-ös XG-nkről lövésenként, az sajnos most is látszik. 15 lövés kellett 1,48-as XG-hez, ez kicsit jobb, mint az a 0,05-ös átlag, de nem sokkal. És eközben pedig zicsereket engedélyezünk az ellenfeleknek, ami nagyon-nagyon rossz hír. A közös az első helyzetben és a második helyzetben az sajnos az, hogy a védelmünk jobb oldaláról érkezett a helyzet, és mind a kettőben benne volt Cselik. Ha megnézitek, az első jelenetnél ő nem kíséri el Maldinit, vagy nem váltanak elég jól, a második jelenetnél pedig mellőle érkezik a beadás, mert túlságosan távol helyezkedik az emberétől. Az, hogy Dani Motát miért nem fogjuk belül, azt nem tudom megmondani. Svilárt hirtelen az olasz kommentátor elővette rögtön a gólnál. Én a lassítások alapján azért nehezebben veszem elő Svilárt neki, abban a labdába bele kellett érni, az egy jó beadásszerű lövés volt, élesen jött középre a labda. Az, hogy éppen Mota ellé ütötte, az pedig nyilván nem jó, de a védőnek ott el kellett volna takarítani vagy a labdát, vagy a Motát, valamelyiket onnan el kellett volna rúgni. De hát ez nem jött össze, és azt gondolom, hogy ezen a hétvégén, ezen a mérkőzésen ez a tábla, ez az XG tábla, ez emiatt eléggé tanulságos volt. És akkor most jön az a rész, amit azoknak nem javaslok, akik a játékvezetéssel nem szeretnek foglalkozni, vagy elintézik annyival egyébként teljes joggal ezt a meccset, meg a szezon elejé formánkat, hogy hát szar a csapat, nincs itt különösebb látnivaló, Csabi. Szar a csapat. És ebben egyébként részben van igazság, viszont az is látszik, hogy a csapat azért próbálkozik, és ezen a mérkőzésen tényleg az volt, hogy uraltuk a játékot, tényleg az volt, hogy 30 percen keresztül aztán végképp, de a hátralévő 60-ban is azért azt elmondhatjuk legalább, hogy többet tettünk a győzelemért, mint a Monza, hogy több helyzetünk, több lehetőségünk volt, azt egyértelműen, de nem akar összejönni. És amikor nem akar összejönni, akkor kell valami szikra, kell valami apróság, kell valami, amiben kapaszkodhatsz, és az nem egy szar kapaszkodó, ha megadják azt a 11-est, ami napnál világosabb és teljesen jogos. Én nem tudom, én őszintén nem tudom, hogy, hoppá, mindjárt mondom, hogy mit nem tudok. Én őszintén nem tudom, hogy ezen mit lehet vitatkozni. Tényleg. Tehát én most a Twitterre kitettem, hogy hány százalékotok szerint, kitettem egy szavazást, hogy ki szerint 11-es ez, és ki szerint nem. És a videó is megvan, de azt nem hoztam el, hogy nehogy bármi bajba kerülhessek. Az fönt van a Twitteren egyébként, ha fölmentek a Twitteremre, akkor ott láthatjátok a szavazásnál, ott van egy videó is. És két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy Rockit fogom most idézni, azt a Rockit, azt a Gianluca Rockit, akit egyébként ki nem állhatok, de a játékvezetők főnöke, és a következőt mondta a Fiorentina-Lazio mérkőzés után. A step on foot, vagyis a taposás, a lábra lépés minden egyes alkalommal előírtan 11-es. Tehát a játékvezetők számára van egy direktíva, amit a bírók főnöke a sajtóban is kitereget. És ez a direktíva arról szól, hogy gyerekek, bármikor, amikor a 16-oson belül rálépnek egy játékos lábára, azért 11-est kell ítélnetek. Majd a Milán-Lecce mérkőzés után még hozzáteszi azt is, elmúlt novemberben, 2023 novemberéről beszélünk, hogy nincs szükség azt mérlegelni, hogy ez a rálépés, ez a taposás szándékos volt, vagy nem. Amennyiben nem volt szándékos, akkor sárga lap jár érte, amennyiben szándékos volt, akkor pedig piros lap jár érte. És azt is mondta, hogy ezt elfogadni érti, hogy sokak számára nehéz lesz, de valahol meg kell húzni a vonalat azzal kapcsolatban, hogy a taposást mennyire bünteted. Szerintem azok a dolgok, amik a tévében elhangoztak, a játékvezető, a stúdiókban elhangoztak, az olasz tévéstúdiókban, és ami aztán a nyilvánosságra hozott VAR hangfélvételből elhangzott, amikor a negyedik játékvezető Aureliano úr azt mondja, hogy rálép a lábára, de nem történt szabálytalanság, tehát könyörgöm, ezeket az embereket takarítsák már el a futball környékéről. Tehát aki egy fél éve kiadott direktívát, amit még egyszer mondom, a játékvezetők főnöke a sajtóban tereget ki, és egy olyan egyértelmű játékhelyzetet, mint a taposás, ami a futballban mindig szabálytalan, aki ezt képtelen megítélni a pályán, mert ezt a pályán is látod, azt részesítsék figyelmeztetésben. De amikor a VAR korszakában benn ül egy meleg, 25 fokos közvetítő kocsiban, ropit majszolva és kólát szlopálva, egy játékvezető, egy VAR játékvezető, és egy VAR asszisztens, és egyiknek se jut eszébe, hogy te, Aureliano kollega, te baszki, nem emlékszel, hogy volt valami, amit ez a hülye Rocky mondotta erről a taposásról nekünk? Ne, te nem emlékszel? Valami itt volt, hogy a taposás az mindig falt. 16-oson belül, meg 11-es. Na, mindegy, adjál már még egy zacskó ropit. Tehát ez történik a varkocsiban. Én nem, ahogy ennyire ne legyen következménye egyértelmű játékvezetői hibának, az szerintem felháborító, és azért, amikor Aurelianóról van szó, akkor még két esetet említenék, amikor Tonali gyakorlatilag meccs közben akar mezt cserélni Zaniolóval a Milán-Róma mérkőzésen, és rángatja a mezét, és nincs 11-es, az Empoli elleni mérkőzésen a Somorodov Jazzy eset idén, most pedig a Monza elleni mérkőzés, és ez a kisebb Kiriakopoulos taposás Baldanzin, mindegyiknél ő volt a varbíró. Tehát én tényleg nagyon óvatosan szeretnék bánni azzal, hogy egy-egy játékvezetőre azt mondjam, hogy ez aztán ki van a Róma ellen, de akkor két dolog lehetséges Aurelianóval kapcsolatban. Az egyik az, hogy ki van a Rómára, és valamiért nagyon szereti ütni ezt a klubot, a másik, hogy tényleg teljesen alkalmatlan. Hogy nem lehet ezek alapján, a lassítások alapján ezt a 11-est megítélni, amikor még egy apróságot elmondanék, mert mindenki a taposásról beszél. Nézzétek meg azt a videót. Azon a videón azt fogjátok látni, hogy áll Baldanzi, és tudom, hogy nem nektek kell magyarázni, de mégiscsak ti vagytok itt. Áll Baldanzi egy helyben, nézi a labdát, majd megérkezik Kiriakopoulos, aki egyébként szintén a labdát nézi, és letarolja a gyereket. És nem azért tarolja le, mert sokkal kisebb nála, hanem mert egyszerűen nem nézi az ellenfelet, hanem elüti. Elüti. És ha megnézitek, ezért írtam oda, hogy jobbal tapos, ballal rúg, mert jobban lárép a lábára, de a következő pillanatban egy akkorát rúg térdel, combbal, Baldanzi combjába, hogy nem lehet talpon maradni. Tehát gyakorlatilag elgázolja a 16-oson belül. Na most, van az a klasszikus eset, ami a legidegesítőbb 11-es, mégis jogos, és azért nagyon sokan szoktak engem utálni, hogy én ezt mondom, hogy azt mondják, hogy mindig a bírót véded, védem a szart, most is látjátok, hogy nem védem a bírót. Van az a klasszikus eset, amikor, és ezt már mondtam szerintem itt is, amikor fut a támadó a labdával, elfutna mögötte a védő, de véletlenül hozzáér a lendítő, a futás közben hátralendítő sarkához, és összekoccintja a bokáját, és a támadó elesik. Szinte észrevehetetlen, bizonyos kameraállásokból észrevehetetlen szabálytalanság, de szabálytalanság. Attól függetlenül, hogy a védőnek esze ágában nem volt összerúgni a csatárlábát hátulról, véletlenül, ahogy elfutottak egymás mögött keresztbe, eltalálta a lábát. Ettől még ez szabálytalan. hogy volt szándéka, vagy nem volt szándéka elütni Baldanzit Kiriakopulosnak, teljesen másodlagos. Az történt, hogy labdát nem talált, az csak Baldanzi találta el, pontosabban amikor már szegény esett, tehát a labda találta el igazából Baldanzit. A labdához köze nem volt a védőnek, rátaposott Baldanzi jobb lábára, és egyébként agyonrúgta a másik lábával. És megnézik, 2024-ben a varszobában nem tudom hány kameraállásban, és azt képesek mondani, hogy rálép a lábára, de nem történt szabálytalanság. Tehát ez hagyja el Aureliano száját, és ez az ember a világ egyik top futballbajnokságában a következő mérkőzésen vagy meccset fog vezetni, vagy varbíró lesz valahol. Hát hol tartunk, könyörgöm? Hát teljesen megbolondult Olaszország, és akkor csodálkoznak neki, hogy a Serie A népszerűsége mélyrepülésben van. És hogy a saját országukban nem tudnak a tévés jogdíjakból több pénzt kiszedni, mint az előző pár évben. És a DAZN így az arcukba röhög, és azt mondja, hogy ennyi pénzt kaptok, gyerekek, egy petákkal se többet. Amikor ilyen döntések születnek, és emberek pozícióban maradnak, akik totálisan szembe mennek azokkal a direktívákkal, amiket egyedül tudnia kéne. Hogy a taposás mindig szabálytalanság. Ha nem érted az elvet, akkor fogadd el, hogy a főnököd ezt mondta, de egyébként mondjuk nem árt. Szerintem nem árt egy bírónak Rocky nyilatkozatokat nézegetni úgy időnként. Csak hogy úgy tudja, hogy mi a stájsz. Tudja, hogy mi a helyzet. Szóval nem értem. Persze, hogy megvan. És akkor a Fiorentina Milánon meg Teo Hernández épp, hogy eltalálja Kent, vagy nem tudom, hogy kit talált el a nagy lendítővel, minimális kontakt és 11-es. Jó, az is egy ugyanilyen szitu. Labdát akart, a szándékában nem állt nyilván elrúgni a támadót. Kit érdekel? Eltaláltad? 11-es. Pont. És a spanyol bajnokságban a hétvégén Llorente volt az, aki ellenítélt a VAR, és ő mondta el nagyon-nagyon korrekten, hogy elég a VAR magyarázásából, és hazugság, ami időnként azonnal elhangzik a tévében, és ahhoz képest, és ez a lényeg, ahhoz képest, hogy mióta van videóbíró, képtelenek rendesen használni. Képtelenek rendesen használni. És én nem értem, hogy ki az a hülye. De tényleg nem értem, hogy ki az a hülye, aki bizonyos alapelveket nem fektet le a bíróknak, hanem ekkora szabadságot hagy nekik. Tehát én komolyan mondom, én azt mondanám, hogy ide figyeljetek. Ha a VAR, eleve utálom, hogy csak akkor megy ki a játék, tehát hogy amikor kimegy a játékvezető, akkor már szinte tudod, hogy az ítélet fordulni fog. És automatizmussá vált az, hogy kimegy egy játékvezető, akkor már tudod, hogy ha 11-est adott, vissza fogja vonni, ha meg nem fújta be a 11-est, akkor meg fogja adni. Meg ha nem adott pirosat, pirosat ad, ha pirosat adott, vissza fogja vonni. Ez egy szarul működő automatizmus. Hát nem arról volt szó, hogy itt a bíró dönt. Nem érdekel, hogy mennyi idő. Nem érdekel, hogy még 2 perc, vagy még 1 perc. A játékvezetőt ilyen esetekben igenis hívd ki, mert ő dönt. Nem feltétlenül láthat egy ilyen taposást, ezért mondom, hogy a játékvezető a pályán az csak figyelmeztetésben részesüljön most ezután az eset után, mert ezt a VAR nézte be? Észrevette volna? Igen. Ő dolga? Igen. De ki lehetett volna könnyen korrigálni a kocsiból? Lehetett volna, és nem tették meg. Mikor ilyen felvételek álltak rendelkezésre, és itt aztán még azt se lehet mondani, mint az Elfsborg ellen, amit mondtam, hogy a bíró ne csak egy kameraállásból nézze meg azt a kezezést, hanem legalább 3-ból, és az alapján döntsön, könyörgöm, mert nehogy már én okosabb legyek, én a hülye gyerek, aki az olasz csapat svédországi meccsét Magyarországon nézi, pedig jobb dolga is lenne csütörtök este, nehogy már nekem több információ alapján tudjam, nehogy már én több információ alapján tudjam megítélni, hogy ez kezezés volt, vagy nem, mint a játékvezető. Belegondoltuk, ez röhely, hogy ő egy kameraállás alapján dönt, mire mi itthon már 3 lassítást láttunk, esetleg olyat is, ami alapján az eset nem túl egyértelmű. Nem annyira egyértelmű, mint abból, amiből ő nézi meg. Hát komolyan, a pofám leszakad. És ilyen esetben meghívjuk már ki. Hadd döntse már el a pályán lévő játékvezető, főleg amikor egyértelmű kontakt van. Lehet, hogy ő azt mondta volna, hogy
Kedves Aureliano úr, maga azt látja, hogy ez a taposás nem túl szándékos, rendben van, azt még úgy én is elnézem, na de azt nem látja, hogy elgázolja közben a bal lábával, agyonrúgja a combját. Azt úgy nem tetszik látni. Ez bizony 11-es. És tehát legyen már a varbírónak tanácsadói szerepe, mint ahogy elvileg az van, és a pályán lévő játékvezetőnek döntési joga. És ezt amiatt, mert tovább tartanak a meccsek 2-3 perccel egy-egy VAR megnézés miatt, hozzáteszem, ha jól kezelnék a VAR-t, akkor nem feltétlenül tartanának tovább a mérkőzések, csak a VAR visszanézések miatt, de ne hozzunk szar döntéseket azért, mert sietünk, mert akkor ennek az egész VAR-nak semmi értelme nincsen. Úgyhogy most már nagyon szeretném, hogyha Kassai Viktor visszahívna, mert szeretném megbeszélni vele a szabálymódosításokat, de nem érem el. Na, ennyit akartam mondani a 11-es gyanús esetekről, mert ez engem mélységesen felháborít. Szóval az XG statok alapján összesen 3 lövésből hozott le több mint egy gólnyi helyzetet a Monza, mert Maldini és Mota helyzete is zicser volt, ehhez képest mi megint alacsony minőségű helyzetekből lőttünk, de ez most engem nem zavart. Tehát Koné lövése, Pellegrini lövése, már ugye megint volt kapufánk, egy csomó helyzetből gól lehetett volna, és ezért bosszantó ez különösen, mert egy ilyen meccsen rengeteget számít egy ilyen 11-es. Rengeteget számít egy ilyen 11-es. Na mindegy. Ez van. Szóval, mi a ti véleményetek? Olvasom. Nem tudom, lehet-e, de a bíró nem mehet megnézni bizonyos szitukat, mondván, hogy VAR, mutasd vissza nekem az esetet. Persze, hogy nem mehet. A VAR kocsinak kell szólni, az Aureliano felelőssége lett volna azt mondani, hogy átfigyelj, gyereki, nézd meg te is, mert nem vagyunk elég okosak mi itt ketten, és azért az elmúlt évek alapján ezt nyugodtan gondolhatná magáról. Na mindegy. De persze, Nikola, de igen, tehát ez a kit érdekel, a taposás, rúgni kell 3 gólt, és nem a taposásról kellene beszélni 4 napja. Arról is beszélünk, hogy rúgni kellene 3 gólt. Na de könyörgöm. Tehát arról is beszélünk, hogy mitől megy szét az ember feje egy Elfsborg elleni kezezéses 11-esnél, én se anyáztam. Egy percet beszéltem arról, hogy az nem biztos, hogy feltétlenül egyébként kéz volt, de ha az is volt, a bíró ne egy kamerállás alapján döntsön. Ez itt teljesen, tehát ha nem mondod azt, Nikola, hogy ez az eset napnál világosabb, hogy 11-es, és ha te meg tudod magyarázni, hogy a játékvezető miért nem ítélt 11-est, a VAR miért nem mondta azt, hogy hát gyere már ki, nézd meg, akkor valószínűleg disputára kéne menned, mert elég jól tudsz érvelni. De nem fogod tudni nekem megmagyarázni, már most mondom. Na, és persze erre lenne megoldás az, amit Tóth Bence ír, hogyha az edzők tudnának kérni challenge-et, mint más sportákban, mert akkor kötelező lenne a játékvezetőnek ilyet visszanézni, csak az meg megint egy újabb ajtót nyit ki, amiben most nem menjünk bele. Ígértem viszont, hogy megnézem nektek, hogy mi a helyzet a tabellán. Ugye 10 pontunk van, és ez a 10 pont, ez kevés, nagyon kevés. Főleg, hogyha megnézzük azt, hogy a tabella utolsó 5 helyezettjéből 4-jel már játszottunk. Az első 4 helyezetből viszont csak a Juventusszal játszottunk, kiegyenesedik, rendeződik a tabella, az előttünk lévők közül, úgyhogy most ugye 9. helyen állunk, az Udinese és a Torino nem való elénk, azt gondolom, úgyhogy most már elmondhatjuk, hogy mi ragadtunk be a legjobban, és a Bologna, de azt hiszem, hogy az nem számít, mert azt mindenki sejtette, hogy az egy ilyen egyszezonos csoda volt, főleg azok után, hogy a csapatot is szétszették, és Motta is távozott, de most már az a helyzet, hogy azt a büszke címet viseljük, hogy egy viszonylag könnyű programmal a legjobban beragadó csapat vagyunk a szériában. Úgyhogy menedzselném mindenki elvárásait, ebből nem lesz BL hely ebből a szezonban. Ha ebben a szezonban BL hely lesz, akkor én gitározom el nektek a My Soul, a My-t. Nem fogtok vele jól járni, de ha a negyedikek leszünk, akkor elviselitek. Ez nem az a szezon szerintem. Tehát ha megnézzük, hogy a klubnál mi a helyzet, ha megnézzük, hogy a csapatnál mi a helyzet, hogy játszunk, ha megnézzük, hogy De Rossi visszahívásáról pletykálgatnak, és ha megnézzük, hogy eddig milyen programunk volt, és milyen program áll előttünk, és hogy hányadik helyen állunk, akkor szerintem lehetetlen, hogy ez a csapat a 6. helynél előrébb végezzen ebben a bajnokságban. Még úgy is, hogy a többiek egy csomó szívességet tettek nekünk, és annak ellenére, hogy viszonylag kevés rangadó volt eddig, nekünk mindjárt jut egy majd, a Róma Inter, vasárnap este, mindenki nézze. Szóval nem most, hanem majd 20-án. Nem, ez a szezon, ez nem. Ez a szezon, ez nem, nem nekünk áll. Nem nekünk áll. Nagyon rosszul néz ki a tabella. Megnéztem az XG statokat is, és az is azt árulja el, hogy nagyjából ott vagyunk, ahol lennünk kéne. És tök érdekes, nem jelent az ötödik hely BL-t. Az első négy jelent BL-t, és attól függően, hogy idén az olasz csapatok a nemzetközi kupákban hogyan szerepelnek, akkor az ötödik hely is BL-t érhet, de stabilan, fixen az első négy hely ér Bajnokok Ligáját. Szóval sajnos ott vagyunk XG szerint is, ahol lennünk kellene. És támadásban igaz, hogy több helyzetet dolgozunk ki, mint ahány gólt szerzünk, tehát alulrúgjuk az XG-nket. Na de ha egy pillanatra bárki megnézi azt, hogy védekezésben hogyan játszunk, és ehhez képest hány gólt kapunk, akkor egy nagyon érdekes összefüggésre lehet figyelmes. És elhoztam nektek a beszél a számot, amit egyszer jól kitaláltam, aztán pedig abba hagytam, de ennek kapcsán most hoztam nektek három új adatot, mert 5 gólt kaptunk ebben a szezonban. De az XG alapján, az ellenfelek XG-i alapján ez lehetne 10 is. 9 fölött van a kapott XG-nk, tehát sokkal kevesebb gólt kapunk, mint amennyi gólnyi helyzetet az ellenfelek előkészítenek. A magyarázat mi lesz, Vilár? És csak ezt a meccset nézzétek meg, megint az volt, hogy másfél gólnyi, több mint egy gólnyi helyzetből pontosan egy gólt kaptunk, mert két zicserből legalább egyet meg tudod fogni, mi lesz, Vilár. 84%-kal véd eddig a bajnokságban. Ez az őrületes, tarthatatlan kategória. 84%, messze. Azok közül, akik több mint egy mérkőzésen védtek idén, messze a legjobb teljesítmény minden kapus közül. Világklasszis teljesítmény, jobb, mint Menyán, jobb mindenkinél a szériában jelenleg. Ha megnézitek, hogy Rui Patricioval együtt Svilár az előző évben, úgyhogy Svilár De Rossival került be a csapatba, 71,5%-ot fogott, ahhoz képest ez a 84, ez egy kvantumugrás, 70 teteje az már nagyon jó teljesítmény. 80 fölött az világklasszis. Az világklasszis teljesítmény. De az XG is azt árulja el, hogyha megnézzük, hogy körülbelül a 7. helyen állnánk, hogyha az XG szerint osztanák a pontokat, tehát nem lennénk sokkal jobbak. És mondom, nincs nagy különbség a csapatok között egyelőre még, tehát egy jó sorozattal oda lehetne kerülni a tabella legelejére. De ebben a csapatban szerintem ez jelenleg nincs benne, és a programunk az csak nehezebb lesz következő fordulóban, már mindjárt sikerül majd az Interrel játszani. Emellett hiába vagyunk elsők, majdnem 17 kísérlettel meccsenként lövések számában a szériában, ha ezek a helyzetek nagyon alacsony minőségből jönnek. Amit még megnéztem, mert érdekes, az az, hogy a párharcokban is a mezőny végén tartózkodunk, ami nem túl jó. Érdekesség, hogy egyébként az Inter is a mezőny vége felé van ebben. A 15. helyen vagyunk párharcokban. 15. helyen vagyunk párharcokban. Ez nekem továbbra is fáj, de talán, minthogyha ebben javuló tendencia lenne. A labdabirtoklásunk olyan, amilyen. Mourinho alatt sose volt ilyen, hogy ilyen nagy mértékben birtokoltuk volna a labdát. Uraljuk a meccseken a játékot, de igazából nem az történik, amit szeretnénk végül. És ez nem túl jó. Úgyhogy ennyit hoztam statisztikaként. Amiről még mindenképpen beszéljünk, és ezt jelzi ez a Svilár sokat takar, hogy a mi teljesítményünk sokkal rosszabb igazából, mint amit látunk. Mi lesz Svilár nagyon-nagyon sok pontot mentett már meg nekünk ebben a szezonban. Válogatott szünet következik, úgyhogy elhoztam gyorsan a válogatott játékosokat. Ugye Pisilli, akiről látom, hogy nagy vita van a chatben, Pisilli bekerült a válogatottba. Én azt gondolom, hogy Piszillire, aki most lett 20 esztendős, nem kell túl nagy terhet raknunk még. Egy nagyon kellemes meglepetés, sokat beszéltem róla a Venécia és az Elfsborg elleni mérkőzés után a Falka ösztönben. Most nem fogok róla sokat beszélni, hiszen most beszélt helyettem Luciano Spalletti, aki dicsérte, elmondta, hogy De Rossi ajánlotta be neki a válogatotthoz, és megnézte párszor, és bizony ez egy nagyon-nagyon ügyes fiú, egy nagyon tehetséges, nagyon komplett középpályás, úgyhogy ő bizony használni fogja a válogatottban. Úgyhogy Piszilli bekerült a válogatottba, méghozzá Pellegrinivel párban. Nincs Mancini, nincs El Shaarawy, nincs Cristante. Úgy tűnik, hogy oké, El Shaarawy sérült, és amúgy is egy ilyen biztonsági tartalék általában Spallettinél. Mancini és Cristante? Az már egyszesebb, ők úgy tűnnek, mintha úgy végleg kikerültek volna. Mancinit eleve nem nagyon szerette Spalletti, Cristantét szerette, de ők, minthogyha úgy végleg kikerültek volna azzal, hogy mondjuk Ricci bekerült a válogatottba, és ott bizonyítani is tudta, hogy nem rossz. Ricci, Frattesi, Barella, sokan vannak, Pellegrini, sokan vannak ebben a pozícióban Cristante előtt, és úgy tűnik, hogy a fiatalítás áldozata lesz Cristante is. Mondom, Mancinival kapcsolatban egyértelműbb a kép, mert őt valahogy nem szívlelte soha Luciano Spalletti. A csapatból összesen 15-en mennek el válogatottba. Ha olvasni esetleg megtanulnék, akkor tudnám. Baldanzi U21-ben lesz, Marin U19-ben lesz, olasz válogatottban, és utánpótlás válogatott lesz még Dál, aki a svéd U21-jel megy, és Sangaré, aki pedig a spanyol U19-el. Az első csapatból pedig megy Endika, Zalewski, Dovbik, Cselik, Paredes, Somorodov, Kone, Saud és Ryan a különböző válogatottakból. Úgyhogy itt minőségi munkát az elkövetkezendő hetekben nehéz lesz végezni, de azért Mancini, Cristante, Dybala maradnak jó játékosok is, akikkel azért talán Juric tud dolgozni. És röviden még mindenki beszélnék a De Rossi pletykáról. Tudom, hogy a Corrierében megjelent egy Zazzaroni cikk, ami arról szól, hogy hát elképzelhető, hogy De Rossi jönne vissza, és hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Nem véletlen, hogy erről pletykálnak Rómában. Én nagyon meglepődnék, pedig engem már tényleg nehéz meglepni. Idén azt is megtanultam, hogy Friedkinék is bármelyik sarokról, bármelyik pillanatban meglephetnek. De az, ha De Rossi visszajönne ez a csapathoz vezetőedzőnek, egyik felem a padlón fetrengve röhögne, hogy nem hiszem el, hogy ez is megtörténik, a másik felem meg így széttárná a karját, megvonna a vállát, és azt mondaná, hogy gyerekek, akkor erről a szezonról nincs is értelme így hetente beszélgetni, meg főleg pár naponta, mert kukába való az egész, de tényleg. Tehát, hogy olyan káosz van most a klubnál, hogy nagyon nehéz így hétről hétre bármi logikusat mondani, mert én sokszor szoktam arról veszekedni emberekkel, hogy a kommentátornak, meg a sportriporternek dolga-e az, hogy meg tudja jósolni, hogy mi történik egy csapatnál. És mindig mondom, hogy ez egy hülyeség, hát dehogy dolgom megjósolni, hát akkor sportfogadó lennék, nem sportriporter, és kacsalában forgó rózsadombi palotában laknék, mert annyira jól meg tudnám tippelni az eredményeket. Azért szeretjük a sportot, mert az eredmények megtippelhetetlenek. Hogy előre te lássál dolgokat, az azért viszont mégis piszkál, hiszen tudod, hogy több időt töltesz ezzel, mint a legtöbben, elvileg többet kéne tudnod, jobban kéne érezned az, hogy mi történhet, és szeretem, hogyha mondjuk itt előttetek én tippelek valamit, és aztán az úgy látszik a következő mérkőzéseken. De ebben a szezonban azt érzem, hogy ennek semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen, mert tényleg őskáosz uralkodik jelenleg Rómában, és emellett ne felejtsük el, hogy van egy akkora projekt, ami a klub történetének egyik legnagyobb projektje. A majdnem 100 éves klub történetének legnagyobb projektje, hogy a 100. születésnapra ebből stadion legyen valahogy. És ez láthatatlanul zajlik a háttérben, de képzeljétek azt el, hogy mekkora energiát kell erre koncentrálni a klubon belül, és hogy hányan foglalkoznak azzal, hogy ez meg is történjen. Emellett van a felszín, amit mi látunk, és a helyzet az, hogy a felszínig csapott a kaki, mert most most egy ilyen totális vakrepülésben van ez a klub. És ezen én is gondolkoztam, pontosan ezen, de jó, Béri, Tomi, hogy leírtad ezt, hogy a Daniele De Rossi pletykát nem lehetne úgy megoldani, hogy visszahozzuk segédedzőnek Juric mellé. Hát egyrészt vezetőedző fizetése van, 3 millió euró per szezon. Többet keres, mint Juric. Itt már lenne némi feszültség, azt gondolom, bár Juric egy nagyon-nagyon értelmes kompromisszumkész embernek tűnik, de én nem hiszem, hogy van olyan vezetőedző, aki ebbe beleállna, hogy mögéd elhozzák az elődödet, aki egyébként római legenda, te meg ott úgy bábként, bohócként, nem tudom miként ott vagy. Szóval ezt azért én kizártam magamban. Ha visszahozzák Juric helyére, akkor meg Juricról fogom azt mondani, amit De Rossiról mondtam. Nem kap elég lehetőséget arra, hogy bizonyítson, nem lehet kirúgni Juricot, könyörgöm. És akkor őt is kifizetjük a szezon végéig, és akkor De Rossi visszajön, és akkor mi történik? Tehát én De Rossi helyében nem jönnék vissza. Tehát De Rossi helyében én Friedkinéknek azt mondanám, hogy cseszétek meg a rotációs kapátokat, vagy ahogy Valiszka Laci nálam valamivel szebben írja, nem megyek vissza oda gyökérnek, ahol egyszer virág voltam. És tökéletesen igaz. Mert ezt De Rossi nem fogadhatja el, szerintem. De Rossi nem fogadhatja el, szerintem. Úgyhogy nem a válaszom. Múltkor befűtöttem mindenkit, úgyhogy kötelességemnek érzem egy mondat erejéig a retromez témáját is elővenni, aztán nekem nem sokára mennem kell sajnos. A retromez egyes hírek szerint nagyon hamarosan érkezik, más hírek szerint ez lesz az inspirációja a jövő szezonbeli hazai mezünknek. Nem tudom már, hogy mit higgyek, hogy novemberben tényleg jön, ezt is olvastam már, vagy hogy ez fogja inspirálni a jövő évi hazai mezünket, és addig várni kell rá, de akkor meg miért kezdtek el róla pletykálni? Szóval elég fura kavarás van most az egyébként gyönyörű szép mez körül, amit én alig várok, mert ezt fogom majd megrendelni, ahogy azt múltkor mondtam. Azt is pletykálják, hogy a második számú mez pedig fekete domináns lehet jövőre, narancs színnel. Az is fura lenne, volt gyönyörű fekete mezünk, és én nagyon bírnám, ha fekete lenne, és a tavalyi fekete is nagyon szép, de azért a fekete nálunk egy harmadik számú mez, ugye kell egy sötét, kell egy világos, elvileg azt gondolom logikusan, tehát logikus lenne, hogy a fehér maradjon a második számú, de ne ez a batikolt ocsmány barack, mint az idei. Úgyhogy mezzel kapcsolatban, ha lesz infóm, akkor mondom, egyelőre nincsen más. Zalewski szerződés hosszabbítása jön mindjárt egyes hírek szerint, más hírek szerint bizonytalan. Úgyhogy ilyeneket tudok mondani, hogy ezt is olvastam, meg azt is olvastam. Mostanában egyre egyértelműek a dolgok Rómában. Én nagyon örülnék azért, hogyha bizonytalan lenne ez a szerződés hosszabbítás, viszont az sokkolt, megmondom őszintén, pedig tényleg éjjelem nappalom a Róma, hogy az ő keresete 300 ezer euró. Tehát ahhoz képest, hogy Zalewski most már a harmadik szezonban van a nagy csapatnál, hogy még mindig nem hosszabbították meg azt a szerződését, amivel ő 300 ezer eurót keres, az viszont azért részben lehet, hogy magyarázatot ad arra, hogy miért ennyire kiábrándítóan szar. Tehát erre mindig kínosan figyelni kell egy klubnál, hogy az a játékos, akitől azt várod el, hogy húzza a csapatot, hogy olyan egyenrangú tagja legyen ennek a keretnek, mint most mondjuk kezd Pisilli vagy Zalewski, annak a pár százezer eurós fizetését meg kell emelned, mert az nem állapot, hogy mellette az előző szezonban ott ült egy Renato Sánchez 4,5 millióért, ő meg a belét kihajtotta 300 ezerért. Ez mi? Úgyhogy a hírek szerint ajánlottunk neki egy nagy emelést, hát ehhez képest, tehát ezt ha háromszorosára emeled, az se nagy emelés szerintem, vagy az se arányos emelés, de hát az, hogy Zalewski fizetése 300 ezer euró, ez őszintén szólva engem egy kicsit falhoz vágott. Ezt nem gondoltam, és persze lehet azt mondani, hogy nem minden a pénz, na de erre nagyon vigyázni kell. És már Pisillinél is figyelni kell rá, és már Pisilli szerződését is nézegetni kell, ahogy Svilárét már rég meg kellett volna hosszabbítani. Tehát most van az, hogy előkerültek olyan fiatalok, akik bizonyítottak, meg kell emelni a fizut, millió fölé kell emelni azt a fizetést. Löffé nem tudom, hogy hol fog játszani, hát a középpályán fog játszani Juric szerint, hogyha egyszer egészséges lesz, de hogy mikor lesz egészséges, azt nem tudom. Löffével vannak bajok. Na, most ennyi, igen, a 300 ezerhez képest nagyon jól játszik Zalewski. Főleg a lengyel válogatottban egyébként, ahol mondjuk ez a gondolat kevésbé gyötri. Na most akkor. Állítólag azért nem ment el a Galatába, mert De Rossi lebeszélte róla. Ott ugye kapott volna 2 milliót, De Rossi azt mondta, hogy maradjál, gondolom azt mondta neki, hogy szerződést hosszabbítasz, és így, hogy Salamakers megsérült, így kell lesz nekem a bal oldalon, maradjál, majd De Rossit kirúgták. És akkor csodálkozunk, hogy szerencsétlen Zalewski össze-vissza szaladgál a pályán, és amikor támadni kéne, védekezik, amikor jobbra játszunk, akkor balra támad, tehát azért Zalewskiről két szempontból is egy kicsit, hogy mondjam, csak levenném a felelősséget, mert nem biztos ez ő hibája. Egyedül az ő hibája, hogy ebbe a helyzetbe került, amellett, hogy teljesen vakon van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nekem most mennem kell, örülök, hogy volt Falka Ösztön, és ezen a héten is lesz, annak ellenére, hogy válogatott szünet jön. Mindenkinek az Espresso Romanóra hívnám fel a figyelmét, jövő héten jön az újabb Falka vezér találkozó ott, Patreonon, és hirdetem a következő nyereményjátékot is ott Patreonon, úgyhogy akik eddig feliratkoztak, azoknak nagyon köszönöm, akik érdemesnek találják a melót arra, hogy feliratkozzanak Patreonon is, azoknak pedig mondom, hogy hetente 2 Espresso Romano az garantált, néha 3 is kiesik, sajtótájékoztatókkal, hírekkel, statokkal, minden érdekességről a csapat környékéről. Azokban a napokban, amikor esetleg ti nem követitek annyira szorosabban a Rómát, mert nem játszunk, én akkor is ott vagyok, figyelem az újságokat, figyelem a híreket, figyelem a Twittert, figyelek mindent, és ezt próbálom pár naponta közepesen, értelmesen összefoglalni. Úgyhogy ennyi volt a mai Falka Ösztön, köszi nektek a figyelmet, és Falka Ösztönnel szerintem legközelebb majd az Inter elleni mérkőzés után találkozunk, de jövő héten, mondom, lesz mindenféle aktivitás, úgyhogy figyeljétek a social médiát, akik ott vannak Patreonon, figyeljék a Patreont is. Szolgálati információ, egy csomó podcastet feltöltöttem, remélem ezt is felfogom napokon belül, úgyhogy podcast ügyben behoztam magamat, és az Espresso Románoknak, és ezt azoknak mondom, akik ott vannak Patreonon, és falkatagok vagy falkavezérek, tehát jár nekik az Espresso Romano, ahhoz pedig lett egy külön Spotify feed, amit ráadásul a Patreon automatikusan gyárt le, úgyhogy megtaláljátok Spotify-on az Espresso Románokat, de csak azok, akiknek van Patreonról hozzáférésük. Úgyhogy ez egy kényelmi funkció nekik. Na, ennyi volt a mai, és találkozunk majd az Inter elleni mérkőzés után szerintem. Fú, ma nagyon álmos voltam, bocs, egy kicsit néha összeakadt a bal fogsorom, a jobb fogsorommal, a felső, az alsóval, a mindenféle, de most ez van, nem nagyon jutott, 6 óránál több alvás mostanában. Szevasztok!